Visszatért a képzene, folytatjuk a beszélgetést a Csádi Pongyor Áronnal a Kutya éjj dala című Bódi Gábor filmről. Zenei rétege van a Kutyai dalának. Tehát először is van a zeneszerző, a Vidovszky László által írt, vagy improvizált elektronikus zajzene. Tehát akkor vannak a zajzenék, akkor vannak a Jumatic felvételek a VHK-ról, meg a bizottságról, akkor van az Underground.
Hát az talán még az alternatívhoz csapató, de azért elég más a Pelése Homburgnak ez az egyetlen száma, az Europa Heist America, egy német New Wave zenekar volt akkor, vagy hát Neue Deutsche Welle. Inkább.
De az egyszer jelenik meg, nem?
Tehát az többször visszatér, mert mindig a német fiúhoz, meg azokhoz a Super 8-as felvételekhez kapcsolódik. Igen, többször visszatér. Legtöbb dolog egyébként többször visszatér, és ezzel egy kicsit így feszültségmentesíti is egyébként. Aha. Szerintem a különböző elemeket meghangsúlyozza is, hogy...
És akkor vannak a katonadalok.
Mondom. Igen, igen.
Katonadalok, vannak a népdalok.
Igen.
Akkor vannak az opera részletek.
Igen, meg a mindenféle klasszikus zenei, ugye van a Messiás oratóriumból is több részlet.
Uh-huh. Klasszikus zenei részletek. És akkor ezen kívül van még egy trombita.
Igen, az Harsona.
Harsona,
bocsánat. Gőz László játsza, igen,
tehát
igen, igen.
A Harsona. Tehát ugye ez egy 2,5 órás film körülbelül, és ennek van egy olyan zenei rétege, amire azt mondhatjuk, hogy 7 fajta különböző igen. stílust vagy hangulatot. Foglaljuk ezeket egyenként össze jó. Most. Tehát, hogy van a zeneszerző által improvizált zajzenék, ezek elektronikus hangszerrel készültek?
Igen, igen. Hát ezeket úgy tudom, hogy analóg szintetizátorokkal készítette, és a Bódinak az volt ez az inspirációja, hogy volt valami egy olyan zenei anyag a birtokában, amiben ilyen elektronikus flipper hangszerű dolgokból volt zajzene, vagy hát ilyen elektronikus kísérleti zene, és hogy ez a tücsök ciripelésre hajazott, és hogy valami ilyesmit próbált egy ilyen éjszakai zsongást létrehozatni Vidovszkyval.
És mi ezeknek a zenéknek a megjelenési helye, vagy motivációja? Tehát mikor?
Még ez a hangeffekteket is hozzávehetjük egyébként, mert az is hihetetlenül fontos. Mindig, amikor ez megjelenik, akkor valami nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon végzetes dolgok történnek, amikor az ilyen plusz hangeffektek megjelennek. A transzcendens, holisztikus ilyen sors jelenlétnek, vagy valami isteni vagy transzcendens jelenlétnek is a jelölője, ami végig jelen van a filmben. Meg hát az is tök érdekes, a torzított beszédhang, meg az a talán valószínű vokóderes kísérletezés, amikor a őrült rajongó lányok küldözik Grand Pierre Attilát, és akkor így mondják, hogy Attila, Attila. De hogy ott is valami ilyesmi van, hogy a lányt elkapja valami, tehát valami egyszerre kozmikus, meg animális őrület, és már így nem az önmaga ura, és ugye ez az egészhez kapcsolódik.
Kutyák miért ugatnak, hogyha teli hold van?
Nem tudom. Talán ők sem tudják. Talán emlékeznek még az előző hold pusztulására, amikor a Földre zuhant, az Atlantis elsüllyedt és kataklizmák voltak. vagy egyenesen túl akarnak törni a kutyalét kényszerűen állandóan visszatérő rettenetein.
A második csoport ez az underground zenék megjelenése, de ez ugye képpel együtt jelenik meg. Tehát azt néztem egyébként, hogy nagyon ritkán van ebbe a filmbe olyan, hogy egy zene áthúzódna egy másik jelenetre. Nincs átkötő
szerepe. Hát egyszer-kétszer van, igen, igen, de nem ilyen, feltétlenül nagyon
igen, de nem funkcionálisan nem annyira köt össze, hanem csak a lekeverés igen szempontjából talán. Tehát, hogy ezek megjelennek a bizottság, a VHK,
az egy fontos eleme az új érzékenység nevű irányzatnak, hogy New Wave zenekarokat mutat fel tendenciózusan. És ugye ebbe a irányzatba tartozik Bódinak a Kutyaid dala című filmje is.
Aha, mert de akkor az Eszkimo
asszony. Eszkimo asszony fázik a Szirtes Andrástól a Pronuma bolyok története, vagy a Lenc. És ezekben szinte mindegyikben van egyébként alternatív vagy underground zene abból az időszakban, meg hát szerintem ez egy lázadó gesztus is egyértelműen, tehát hogy azért ezeket a zenekarokat a hatalom, vagy a tűrt, vagy a tiltott kategóriába helyezte, és például ugye a Vágtázó Halott Kémeknek nem jelenhetett meg lemeze a rendszerváltásig, vagy hát azt hiszem 88-ban végül német kiadó segítségével tudtak kiadni bármit, de hát a film az 83-as, és addigra már évek óta zenéltek, tehát hogy...
Augusztus 13-a. Nem biztos, hogy péntek. Egyedül vagyok. Nem biztos, hogy élek. Most teljesen egyedül vagyok. Most egyedül vagyok, teljesen egyedül vagyok.
Amúgy úgy van értelme annak, amit mondtam az új akadémizmusról, ezekről az ilyen nagy költségvetésű klasszikus darabokról, hogy igazából ezek így egymás antitézisei voltak akkoriban, ez a nem csak ez a kettő irányzat például, de hogy akik a klasszikus akadémikus filmrendezők voltak, azok kifejezetten nem szerették ezeket az ilyen formanyelvi kísérleteket.
Kutyaid dalában ezek a klasszikus zenei részek, akkor nem, viszont nem ezt hozták.
Hát persze, amúgy nem feltétlenül, tehát hogy azért az is más, amikor egy akkori zeneszerző szerez valami nagyon-nagyon klasszikus, érzelmes lírai filmzenét, meg amit ilyen klasszikus hollywoodi szabályok szerint van, meg ezeknek a tényleg klasszikus műveknek a beemelése a filmekben, ez talán egyfajta ilyen plusz ilyen intellektust ad az egész filmnek, ahogy például Bódi használja ezeket a klasszikus zenéket, tehát azt se nevezném feltétlenül egy ilyen nagyon klasszikus hozzáállásnak, hogy, hogyha mondjuk beemeled ezeket a zenéket.
De így valahogy ezek ilyen konkrét, nem? Tehát, hogy amikor tehát a messiás, amikor megszólal, az például rá van.
Igen, hát ugye a messiásnak az elhangzásai azok mindig az álpaphoz kötődnek, és hogy azért rajta látszik az, hogy egy idő után rájövünk, hogy ő egy hatalmas szélhámos, és hogy közben mégis valahogy kötődik ez a fajta transzcendens zsongáshoz, de hogy ez abszolút ironikus, igen, meg hát, hogy a vidéki templomban az álpap elmondja a szentleszkét, meg a prédikációját, és akkor hallatszik ez a hatalmas himnikus kórus a messiásból, a halleluja, meg az ámen. Mert egyébként mindig azt érzem, hogy ezzel így a leggyönyörűbb templommá válik a világon az a templom, amikor ez a zene megszólal, tehát közben egyébként a szépsége is megvan.
Katona dolgokat is azért úgy kell elképzelni, most azoknak mesélem el, akik már nagyon rég látták ezt a filmet.
Vagy nem.
Vagy egyáltalán nem. Hogy ezek ugye persze csak hang, tehát senki nem énekel a képen, tehát ellentétben például azzal, ahogy a bizottság vagy a VHK dalok megjelennek, hogy ott őket látjuk előadni.
Hát ezek egyszer van ilyen, hogy hogy igen, hogy így énekelgetik a kórussal együtt, amikor lerészegednek, de hát akkor is látszik, hogy teljesen ellentétes, amit éppen csinálnak azzal, amit énekelnek. Meg ugye ezek második világháborús katonadalok, tehát ezeknek baromi nagy súlya volt úgymond akkor, ha nem is maguknak a daloknak, de hogy olyan szituációkban hangzottak el ezek, amik tényleges háborús helyzetek voltak, és ott a 80-as években így a szocializmus végnapjaiban a magyar hadsereg, akkor az viszont nem rendelkezik ezzel a funkcióval. És például szerintem ez a maszkulinitásnak, meg a klasszikus maszkulinitásnak egyrészt a végét is jelzi ez a karakter szerintem.
Drága haverom, nagy bajban vagyok, amit nem tudok eldönteni. Szükségem van rád. Két héten belül Pestre megyek, ha nem vagy a fekete tengeren, gyorsan válaszolj, és akkor a nájlomban találkozhatunk. Addig is lazíts, János.
Szóval, hogy akkor a háttérben halljuk csak ezeket a kórus által felénekelt dalokat.
Ezért is mondom, hogy ez egyértelműen szerintem ennek a narratíva lebontásnak a része, mert teljesen non-diegetikus, és ezeket, ahogy mondtam, ezeket én általában a szerzői kommentárhoz, vagy szerzői reflexióhoz kapcsolom.
És akkor a népdalok, amik ugyanígy jelennek meg?
Hát azok inkább úgy amúgy, hogy éneklik a nénik egyébként a faluban, tehát, hogy azok inkább diegetikusak. Hát az nagyon érdekes, mert egyrészt ez a női szexualitásnak is a lebontása kicsit, az, hogy mindegyik dal elképesztően szexuális töltettel rendelkezik, és a filmben igazából soha nem látunk olyat, hogy valakik szexelnének, vagy egyáltalán lenne valami igazi románc, mert minden emberi kapcsolat, ami ugye a szexualitás meg a párkapcsolatok témakörébe tartozik, az különösen a katonatiszt és a Marietta közötti, az mindegyik elképesztően diszfunkcionális, általában veszekedések vannak, nincsen benne semmi ilyesmi egymásra találás, és szerintem a népdalok is kicsit így ilyen funkciót töltenek be, hogy idős falusi nénik éneklik, akiknek nyilván már valószínűleg nem akkora része az ő életüknek a szexualitás, mint ahogy ez a dalokban megjelenik. Szerintem ez egy ilyen lebontó elem, meg hát az is tök érdekes az egész filmben, szerintem ez amúgy az egyik legizgalmasabb aspektusa, meg Bódi életművének is, hogy ennek ilyen dokumentum értéke is van, vagy szociológiai, szociográfiai kvázi, hogy a nénik éneklik a népdalokat a falusi környezetben. Ezt valahogy egy ilyen szubjektív dokumentarizmuson keresztül jeleníti meg, és ez szerintem teljesen tudatosan van így megcsinálva, hogy igazából a szociológiai valóságnak a megjelenítése az nem feltétlenül tudja annyira jól megragadni a valóságot, mintha már egy szubjektumon keresztül figyeljük meg ezt. Tehát például az a kisfiúnak a Super 8-as felvételei. Tehát, hogy ezek sokkal jobban érdekelték már Bódit a életműve második felében.
És akkor még egy rétege van, még egy zenei rétege van, ez pedig a harsona.
Igen.
Harsona szólók.
Az egyébként ebben A hasonló zenével kapcsolatban nem vagyok annyira biztos, amióta megírtam a cikket, hogy annak mi lehet a funkciója, mert amikor az üldözési jelenet közben halljuk például legszignifikánsabban, ott például egyértelműen feszültségmentesíti az igazi pörgős, izgalmas üldözési jelenetet, mert végül nem az lesz belőle, hanem szerintem ad egy ilyen groteszk felhangot, ahogy ő így játszadozik a hangszerrel, meg a tétovasága ennek az egész darabnak, meg hát valamennyire a szerelmi idillhez is kapcsolódik.
Kvázi, egy versből indul el? Mint hogyha én úgy emlékszem, hogy először akkor hallatszik, amikor a Grand Pierre Attila,
igen, erre gondolok.
Egy verset.
Igen. Amikor a trombita hangja szól, igen. De egyébként vicces, hogy ez közben hasona. Szerintem ad egy ilyen tétova, kicsit ironikus felhangot ennek az egésznek.
Tehát nem egy romantikus harsona szóló, hanem...
Nem.
És igen, erről tudjuk, hogy ez hogy készült? Tehát ez a Gőz László játéka, de ez is egy improvizáció?
Én úgy tudom, hogy igen.
Nem tudom, azt lehet egyszerű, vagy másképp megkérdezni, mint hogy te zenélsz?
Hát van egy alternatív rock zenekarom, egy ilyen underground zenekar, tehát lehet ezért is érdekelt annak idején ennyire ez a film. Az a nevünk, hogy Caesar's Bread, és abban énekelek, meg hát így dalszövegeket is írok. Meg hát valamennyire az énekdallam részében egy zeneszerző íleg is részt veszek, vagy dalszerzőként inkább ezt mondanám. Meg hát mindig nagyon-nagyon érdekelt a könnyű zenet, tehát én tényleg ebből indultam ki, amikor a Kutyai dalá iránt elkezdtem érdeklődni, hogy olyan fajta könnyű zenét még nem hallottam előtte, és akkor a Bizottságot nagyon megszerettem az első pár nézés után, és most kezdek abba az irányba mozdulni, hogy most már a két zenekar közül inkább a VHK kezd el jobban érdekelni, most így egyre nyitottabb vagyok szerintem az ilyen radikalitásra, és ez például ez a film nyitotta meg bennem.
Ki ez?
Ez a mi bandánk, a Bágtázó Halottkinek.
Mit csináltuk?
Játszunk, hogy jól érezzük magunkat.
Kinek csináljátok ezt?
Ott van egy-két barátunk, de főleg magunknak csináljuk. Az a lényeg.
Köszönöm a beszélgetést! A Bódi Gábor filmeket kiváló minőségben megnézheti a Filmio streaming platform oldalon. Az adás elérhető a podcast csatornákon, és a film részletekkel bővített verziója pedig a YouTube csatornánkon. Ha korábbi beszélgetésekre kíváncsi, nézzen körül a képzene.hu oldalon. Az adást Weininger Gabriella szerkesztette, producere Karle Gábor volt. A beszélgetést készítette és vágta Policer Péter. Köszönöm, hogy hallgatnak minket, viszont hallásra!